Augusztus 30-a. Jézus másnap is a földművesek között tanított. Amikor András, Jakab és János odajöttek hozzá, Natánael házában volt, Gennabris elővárosában. Gennabris és Tibériás között van még egy helység. Hallottam, hogy Jézus mondott valamit a tanítványoknak, mintha hamarosan Szamarián keresztül a Jordánhoz menne. Úgy gondolom, a keresztelőhelyre mennek. A föld, amelyen tanított, vitatott terület volt az Ószövetségben egy kut miatt. Úgy gondolom, hogy ez volt a nem távoli Dotaim közelében lévő kut, amelynél eladták Józsefet. Jézus említette az Ábrahám és Lót közötti osztozkodást. Az emberek itt kérdezték Jézustól, hogy helyesen teszik-e, hogy gondoskodnak több szegény béna munkásról, akik már nem tudnak dolgozni. Jézus mondta nekik, hogy csak a kötelességüket teljesítik, de ne dicsekedjenek vele, különben elveszítik a jutalmukat. Ezután bement e betegek kunyhójába, sokakat meggyógyított, és elküldte őket a tanításra és dolgozni. Ők mentek, és dicsérték Istent. Jézus csak röviddel szombat előtt ment Gennabrisba, úgyhogy egyenesen a zsinagógába jött. Gennabris olyan nagy, mint Münster. Körülbelül egy órányira van attól a magaslattól, amelyen Jézus most volt, kelet felé egy hegyoldalban, ahol kertjei, fürdői és parkjai vannak. Azon az oldalon, amely felől Jézus érkezett, egy ásott, nagy állóvizes árok erősítette. Félórányi út után érkezett Jézus a tanítványokkal a falakhoz és a kaputoronyhoz. A környékről több tanítvány jött ide, és mintegy 12-en voltak vele a városban. Erre a szombatra sok farizeus, szadduceus és különösen sok Heródes párti gyűlt össze. Ezek megegyeztek, hogy ravasz kérdéseikkel megfogják Jézust a beszédében. Azt mondták egymás között, hogy egy kisebb helyen ez nehezebb, mert Jézus bátrabb, mint itt, és előre örültek, és egészen biztosak voltak a dolgukban. Előkészítésük hatására a sok jelenlévő egészen nyugodt volt, és nem keltettek semmi feltűnést Jézus érkezésekor. Jézus nyugodtan jött be a városba, és a tanítványok a zsinagóga előtt megmosták a lábát. Az írástudók és a nép már benn voltak a zsinagógában. Feltűnés nélkül színlelt tisztelettel fogadták. Felolvastattak és magyaráztattak vele. Jézus újra Izaiásból olvasott, mindig csak egy mondatot, és magyarázta. Az 54., 55. és 56. fejezet volt. Emlékszem rá, arról volt szó, hogyan alapítja Isten a maga egyházát, hogyan akarja felüdíteni, hogyan kell jönnie mindenkinek, hogy igyék, hogyan kell jönnie a pénzteleneknek, hogy kenyeret kapjanak. Tolongtak már, hogy jól lakjanak a zsinagógában, de ott nincs kenyér. És hogy Isten szájának igéje, tudnélik a messiás, hogyan hajtja végre a művét. Isten országában, az egyházban, az idegeneknek, a pogányoknak is, tevékenyeknek és termékenynek kell lenniük, ha hisznek. A pogányokat távoliaknak nevezte, mert nemzés révén nincs közük a messiáshoz. Sok mindent értelmezett a maga országára, az egyházra és a mennyek országára. A zsidók mostani tanítóit a néma kutyákhoz hasonlította, akik nem éberek, csak híznak, esznek és isznak. Ezzel a Herodes pártiakra és a szadduceusokra célzott, akik titokban leselkedtek, és ugatás nélkül támadtak az emberekre, sőt, magára a pásztorra is. Nagyon keményen és találóan tanított. Végül Jézus felolvasta a második törvény 11. fejezete 29. versét, a Garizim és az Ebál között elhangzott áldást és átkot, és még sok mindent a törvényről és az ígéret földjéről. De mindent Isten országára értelmezett. Akkor egy Heródes párti ember jött Jézushoz, tiszteletet adva, és kérte, mondja meg, milyen nagy azok száma, akik bemennek az ő országába. Ezzel a kérdéssel meg akarták fogni Jézust, mert ők a körülmetélés jogán részesedni akartak az országban. Jézus pedig éppen a pogányokról és eunuhokról beszélt országával kapcsolatban, és sok zsidót elvetett. Jézus nem adott határozott választ a kérdésre, hanem kitérően tanított, és végül eljutott egy olyan ponthoz, amely a kérdést feleslegessé tette. Úgy válaszolt, mintha kérdezne, egykor a pusztából mennyien vonultak be Kánaánba? Nem keltek-e át valamennyien a Jordánon? Hányan foglalták el valójában az országot? És teljes egészében meghódították? Nem kell-e még most is pogányokkal osztozniuk rajta? Vajon soha és sehol nem fogják őket innen elűzni? Azt is mondta, hogy az ő országába senki nem mehet be, aki nem a keskeny úton és a menyasszony ajtaján megy be. Azt a magyarázatot kaptam, hogy ez Mária és az egyház, amelyben a keresztség által újjászületünk, akiből a vőlegény született, és hogy ő Márián keresztül vezet be minket az egyházba, és az egyházon keresztül Istenhez. A mennyasszony ajtón keresztüli bemenetellel a mellékajtón áttörténő bemenetelt állította szembe. Ez a jó pásztor és a béres példázatához hasonló szembeállítás volt. Ott is mondta, csak az ajtón át van bejárat. Jézus halála előtt a kereszten mondott szavai, melyekkel Máriát János anyjának és Jánost Mária fiának nevezte, misztikus utalás volt erre a Jézus halálában és halála által történő újjászületésre. Ezen az estén nem tudtak Jézusnak ártani, és különben is a szombat bezárására kellett készülniük. Csodálatra méltó volt, hogyha egymás között vannak, mindig nagy szájuk van, hogy hogyan fogják meg Jézust a tanításában. És amikor ő jelen van, nem tudnak semmit előhozni. Csodálkoznak, részben meg is győzi őket Jézus, de telve vannak haraggal. Jézus egész nyugodtan hagyta el a zsinagógát, és elvitték vacsorára egy farizeushoz, ahol semmit sem tudtak előhozni vagy ellesni. Itt Jézus elmondott egy példabeszédet egy vacsoráról, amelyre meghatározott időpontra hívta a ház ura a vendégeket. az adott időpontban a kaput bezárták, és akik addig nem jöttek, azokat nem engedték be. Ezután a tanítványokkal aludni ment egy farizeus házába, aki András ismerőse volt, mert ez a becsületes ember volt az, aki a tanítványokat, köztük Andrást, amikor húsvét után itt bíróság elé állították, tisztességgel megvédte. Hamarosan ezután megözvegyült, még nem volt idős, és tanítvány lett. Dinokusznak vagy Dinociusznak hívták. Volt egy 12 éves fia, Józsafát. A háza a város nyugati részén kívül állt. Jézus délfelől érkezett a városba, mert a Gennabrisztól délebre lévő Dotaim melletti magaslatról jött le. A farizeus háza a nyugati oldalon, Natánaelé, a Galilea felé néző északi oldal előtt volt. Ma láttam, hogy Heródes János kihallgatása után a lázongó néphez hivatalnokokat küldött, akik nagyon finomnak mutatkoztak a sokaság előtt, és azt mondták, ne aggódjanak János miatt, nyugodtan menjenek haza, János nagyon jól érzi magát, és baráti bánásbódban van része. Heródes csak a közelében akarja őt tartani. Lázadásukkal rossz fényt vetnek Jánosra, és ronthatják a helyzetét. Ezért menjenek csak haza, János hamarosan újra keresztelni fog. Mivel Jézus küldöttei és János tanítványok is érkeztek Jézustól, kapott megbízással, az emberek lassan szétoszlottak. Heródes azonban nagy félelemben és nyugtalanságban volt. A házasságtörők jeruzsálemi kivégzése a népet az ő házasságtörő kapcsolatára emlékeztette, és hangosan morgolódtak amiatt, hogy Jánost fogságba vetette, mert kimondta az igazságot, és a törvény mellett állt ki, melynek alapján azokat Jeruzsálemben megölték. Mindehhez hallott Jézus galileai tetteiről és tanításáról. Az is a fülébe jutott, hogy most a Jordánhoz jön, és tanítani akar. Nagyon félt attól, hogy a nép nyugtalansága még nagyobb lesz, és láttam, hogy e félelmében gyűlést tart farizeusokkal és Heródes pártiakkal, hogy megtanácskozzák, hogyan tarthatnák vissza Jézust. Azt határozták, hogy közülük Jézushoz küld néhányat, akik finoman értésére adják, hogy tanításával és csodáival maradjon felső Galileában és a tó másik oldalán, és ne jöjjön Heródes országába, Galileába, sem a Jordán mellé, Heródes területére. János példájával figyelmeztessék, mert Heródes könnyen arra kényszerülhet, hogy János mellé fogságba veti. Ez a küldöttség ma elindult Galilea felé. Augusztus 31-e. Másnap reggel Jézus ismét a zsinagógában tanított, különösebb ellenvetések nélkül, mert a farizeusok a déli tanításnál akarták együtt megtámadni. Ismét váltakozva Izaiásból és Mózes 5. könyvéből tanított. Alkalmat talált arra is, hogy a szombat méltó megtartásáról beszéljen, erről sokat tanított. E város betegei nem merték segítségül hívni, annyira megfélemlítették őket. Jézus a zsinagógában Heródes küldötteinek füle hallatára beszélt a leselkedőkről is. Ha jönnek, mondják meg a rókának, hogy tőle nem kell félnie. Akadálytalanul folytathatja üzelmeit, és végrehajthatja művét Jánoson. Egyébként ő, Jézus, nem zavartatja magát, és ott fog tanítani, ahová a küldetése szól, azon a vidéken és Jeruzsálemben, ahol szükség lesz rá. Elvégzi feladatát, és az égben atyának fog számot adni róla. Emiatt nagyon megharagudtak. Délután Jézus a tanítványokkal kijött Dinotusz házából egy kicsit sétálni, és amikor a kapu elé értek, ahol Natánael háza volt, András bement, és kihívta. Natánael az unokaöccsét is bemutatta Jézusnak, aki még egészen fiatal volt, és Natánael neki akarta átadni a hivatalát, hogy egészen követhesse Jézust. Úgy gondolom, most már Jézussal együtt el fog menni. Eséta után bementek a városba, a zsinagóga a város ezen oldalán állt. Volt pedig mintegy 12 munkában megbetegedett szegény napszámos a környékről, akik hallottak róla, hogy Jézus a Gabona földön meggyógyított hozzájuk hasonló szerencsétleneket, és hasonló kegyelem reményében bebotorkáltak a városba, és sorba fölálltak a zsinagóga előtt, hogy Jézus segítségét kérjék. Jézus vigasztalva őket ment el előttük, és esengő kérésükre némi türelemre intette őket. De nyomában jöttek az írástudók, akik haragudtak amiatt, hogy néhány idegen merészel Jézustól gyógyulást kérni itt, ahol eddig nekik sikerült a betegeket távol tartaniuk. Durván, de látszólag jámbor szándékkal neki mentek a szegény nyomorultaknak, hogy ne zavarogjanak, ne keltsenek feltűnést, és azonnal tűnjenek el. Jézusnak fontosabb dolgokat kell velük megtárgyalnia. Most nincs ideje arra, hogy velük foglalkozzon. Mivel pedig ezek a szegény nyomorultak nem tudták azonnal elhagyni a helyet, elkergették őket. Jézus a zsinagógában leginkább a szombatról és annak megszenteléséről tanított. Ez a parancsolat Izaiásnak azon a helyén is előfordul, amelyet ma olvastak. Miközben erről tanított, föltette nekik a kérdést. A város nagy vizes árkára utalva, amelynek füves partján a szamaraik legeltek, hogyha egy legelő szamár szombati napon beleesik a vízbe, kihúzhatják-e szombaton, hogy ott ne fulladjon? Erre hallgattak. Vajon ezt egy emberrel megtehetik-e? Újra hallgattak. Megengedette, hogy a testüknek vagy lelküknek szombaton gyógyulást keressenek? Erre sem adtak választ. Akkor mondta Jézus, mivel hallgattok, föl kell tételeznem, hogy nincs ellene kifogásotok. Hol vannak tehát a szegény betegek, akik a zsinagóga előtt segítséget kértek tőlem? Hozzátok ide őket! Mivel pedig nem akarták, mondta Jézus, ha ti nem teszitek meg, a tanítványaimmal tétetem meg. Akkor egyik a másik után magába szállt, és elküldtek embereket, hogy keressék meg a betegeket. A betegek minden nyomorúságukkal jöttek. Voltak vagy 12, részben bénák, részben vízkortól annyira felpuffadva, hogy ujjaik teljesen szétáltak. örültek, mert nagyon megszomorította őket, hogy az írástudók elkergették őket. Jézus megparancsolta nekik, hogy álljanak sorba. Megható volt nézni, hogy a kevésbé betegek előre állították a betegebbeket, hogy Jézus először őket gyógyítsa meg. Jézus néhány lépcsőn lejött hozzájuk, és magához szólította az elsőket, akiknek a karja volt béna. Csendesen imádkozott fölöttük, szemét az égre emelte, és finoman simogatva megérintette a karjukat. Azután fel és le mozgatta a kezüket, és parancsolta, lépjenek hátra, és dicsérjék Istent. Meggyógyultak. A vízkórosak alig tudtak mozogni. Jézus a kezét a fejükre és a keblükre tette. Megerősödtek, hátra tudtak lépni, és a víz néhány nap alatt teljesen elhagyta őket. Eközben nagy összefutás támadt, jöttek más szegények és betegek, és a meggyógyultakkal együtt áldották Jézust. A tömeg oly nagy lett, hogy a haraggal és szégyennel teli írástudóknak át kellett adniuk a helyüket, és részben el is mentek. Jézus az összegyűlteket az ország közelségéről, a bűnbánatról és a megtérésről tanította egészen a szombat befejeződéséig. Az írástudók minden ellenvetésükkel és szőrszál hasogatásukkal már szóhoz sem jutottak. Nevetséges volt látni, hogy ők, akik egymás között annyira dicsekedtek, most meg sem tudnak szólalni, és a legkisebb nehézséget sem tudják felhozni Jézus ellen, és semmit nem tudnak neki válaszolni. A szombat elmúltával a város nyilvános parkjában nagy lakomát tartottak az aratás végén, és Jézust is meghívták tanítványaival együtt. Jelen volt a legtöbb előkelő polgár, néhány idegen is, sőt néhány gazdag paraszt is. Több asztalnál ettek. Az asztalokon mindenféle gyümölcs, zöldség, gabona, szárnyasok, és minden, ami ezen aratáskor elérhető volt, sőt, kétszeresen voltak oda készítve állatok is, megsütve eledelül, és levágva sütésre készen a bőség képeként. Jézusnak és tanítványainak az első helyeket kínálták, de egy rátarti farizeus megelőzve őket odaült. Az asztalhoz közeledve Jézus csöndesen szólt hozzá, és kérdezte, hogyan került erre a helyre. Erre az mondta, úgy. Erre az mondta, úgy, hogy itt az a szokás, hogy a tudósok és az előkelők fenn ülnek. Jézus ezt válaszolta, azok, akik a földön az első helyeket akarták elfoglalni, nem találnak helyet az ő atyának országában. És az ember megszégyenülten odébb ült, de úgy állította be, mintha ezt a saját jószántából tenné. Azután Jézus még mondott néhány dolgot a szombatról. Főként, törd meg kenyeredet az éhezőnek, és a nyomorultat vidd be a házadba. És föltette a kérdést, nem szokás-e ezen az ünnepen, mely a bőség hála ünnepe, meghívni vendégnek a szegényeket, és megosztani velük a bőséget? Csodálkozik rajta, hogy erről megfeledkeztek. Hol vannak a szegények? Mivel meghívták őt, az első helyre ültették, és megtették asztalmesternek, akkor neki törődnie kell a jogos vendégekkel. Hívják be azokat az embereket, akiket meggyógyított, és a többi szegényt. Mivel ezt nem tették meg azonnal, a tanítványai mentek és hívták a szegényeket az utcákról. Amikor azok hamarosan megjöttek, Jézus és a tanítványok átadták nekik a helyüket, és az írástudók egyik a másik után követték őket. Jézus pedig és övéi, meg néhány jó ember kiszolgálták a szegényeket, és szétosztottak mindent, ami még volt, amitől nagy öröm támadt. Ezután övéivel a farizeus Dinotusznál tért nyugovóra a város nyugati oldala előtt. Szeptember 1-e. Ma vasárnap reggel számtalan beteg jött ki Gennabrisból és a környékről a házhoz, ahol Jézus megszállt, és ő egész reggel gyógyított. Leginkább bénult kezűek és vízkórosak voltak. A farizeus Dinotus, akinél Jézus megszállt, nagyon jó ember volt, mint egy 30 éves özvegyember. Volt egy 12 éves fia, Józsafát, aki, amikor apja teljesen követte Jézust, belejött. A zsidó kisfiúk hosszú köntöst viselnek, két oldalt betoldással, ennek szegélyénél bevágással, mint a férfi ingeken. A köntös elején egész az aljáig gombok és zsinórok vannak. Amikor már nagyobbak, nadrágot kapnak, és olyan köntöst, mint a nagyoké. Ha felkötik, ráncos, egyébként simán hull alá, mint egy ing. Gyakran felövezik magukat. Délután egy étkezés után Jézus búcsút vett Dinotusztól, magához ölelte, és a férfi sírt. Jézus pedig Natánaellal, Andrással, Jakabbal, Szaturninnal, Arisztobulusszal, Tarcissussal, Parmenásszal és másik négy tanítvánnyal délfelé a völgyekbe indult, két vagy három óra távolságnyira, és egy domboldalban éjszakázott két város között egy üres aratószínben. A bal kéz felől levő várost Ulamának, a jobb kéz felőlit úgy gondolom Jáfiának hívják. Ulama Tariheával szemben van úgy, ahogyan Gennabris szemben van Tibériással. A jobb kéz felőli város mélyebben fekszik, mint Betúlia, és jó távol vannak egymástól, de a hegy a látványukat úgy összemossa, hogy az ember azt hiszi, Betúlia van magasabban. Ez a helység nagyon közel van ahhoz az úthoz, amelyen Jézus halad, és úgy látszik, hogy oda megy. Az út azonban kanyarodik, úgyhogy a helység hamarosan elvész a szem elől. Azt a mezőt, amelyen Jézus az aratókat tanította, annak a vidéknek a szélén, ahol viták voltak a kut és a föld miatt, Dotaim mezeinek hívják. Valójában ez az a mező, ahol József megtalálta testvéreit a nyájakkal, és a hosszúkás, szögletes kut az a ciszterna, amelybe beledobták Józsefet.